Földgömb. A megismerés kalandja.
Csütörtök van, 5:30 néhány perccel, ez a Földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám a kezemben, a telefonnal a végén pedig Telbisz Tamás geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének docense. Szerbusz Tamás, jó napot kívánok!
Szerbusz, én is üdvözlök mindenkit!
Hát kezdjük azzal, ami a cikk végén szerepel egyébként, hogy Amerikában minden nagy, ennek megfelelően nagy a terjedelme is a cikkednek, nagy folyó, nagy dűnék, nagy vályokházak, Szikláshegység, csak hogy a térképen betájoljam magam, Szikláshegység, délkeleti csücsök, ugye? Rio Grande Rift,
igen.
Jól mondom?
Igen, igen, és ugye Rio Grande a nevében hordozza már ezt, hogy nagy, mint sok más jellemző is az Egyesült Államokban.
Igen, de a folyó vízhozama mégsem olyan nagy, ugye? Jól emlékszem, most nincs előttem a cikk, hogy tehát hatoda a Dunának? Minden nagy, de relatíve, vagy rosszul nem emlékszem?
Nem is hatoda, hanem hatvanad része, tehát a torkolatnál. Még ugye a Duna szépen folyamatosan hízik, amíg elér a torkolathoz, addig a Rio Grande pedig hát semmi sem hízik, vagy néhol még fogy is, ugye a száraz területeken megy keresztül. Nagyon sok vizét elhasználják öntözésre, és akkor délen ott az Egyesült Államok és a Mexikó határvidékén eléri a tengert, addigra már nagyon kevés víz van benne.
Csak a hallgatóknak mondom, hogy előzetesen figyelemfelkeltés miatt is, megint csak a beszélgetés végén eljutunk majd, ugye, az USA-ban legtöbbször fényképezett épületig is, ezt se gondoltam volna, ha nem olvasom el a cikkedet.
Igen, őszintén, szóval én is bennem is van némi kétel, hogy tényleg ez a legtöbbet fényképezett épület, de ezzel szokták reklámozni, vagy ezt hirdetik. Lehet, hogy ennek egy része marketing duma, de jó. Valami biztos van benne azért.
Na jó, Észak-Amerika nem hasad ketté szerencsére, és Winnetout is megemlítjük majd, meg a társait. Honnan induljunk, hogy kerültetek oda?
Igazából egy konferencián kerültünk oda, ami Denverben volt. Ugye Denver pont a Szikláshegység és a Préri találkozásánál van. Úgy is hívják, hogy az egy mérföld magas város, mert hogy pont egy mérfölddel van a tengerszint felett, és akkor konferencia előtt szakítottunk arra időt, hogy akkor itt egy viszonylag nagy kört leírjunk Denverből kiindulva, és nem tudom, hogy a legszebb részek ezek vajon, de mindesetre azok közé tartoznak, amiket itt lehet látni, tehát Utah, Colorado, Arizona és Új-Mexikó állam. Ugye ez a cikk főleg Új-Mexikó államban játszódik.
Hatalmas dűnék, zöld körök, Krisztus vére, hasadékvölgy indiánokkal és spanyolokkal. Spanyolok, ugye ez fontos?
Igen, ez fontos, ugye azért is hívják ezt a részt Új-Mexikónak, mert korábban Mexikóhoz tartozott, aztán vívtak egy háborút a mexikóiak az Egyesült Államokkal, aminek a következtében hatalmas területek. Gyakorlatilag minden, amit az előbb elmondtam, meg még azoknál is több, akkor került át az Egyesült Államoknak a birtokába, és viszont a népesség az nem teljesen cserélődött ki, tehát már akkor a népességnek egy jelentős része spanyol nyelvű volt, aztán közben kicsit idézőjebben mondom hígult angol nyelvekkel, meg más nyelvekkel, de ugye az elmúlt évtizedekben megint csak látunk egy nagyon erős Latin-Amerikából, meg Mexikóból északra áramást, és akkor ennek következtében megint nő a spanyol ajkúak aránya. És ezt nagyon érezni, tehát mondjuk a fővárosban, Santa Fe-ben ott majdnem a fele a spanyol ajkú a lakosságnak.
Őslakosok, Taos-indiánok, vagy Taos-indiánok? Hogy ejtik?
Taos-indiánok. Hát ugye az őslakosokban az indiánokból kevés van, és ugye azt kell tudni, hogy az indiánok egy nagy része ugye a keleti részén élt az Egyesült Államoknak, ahol a legjobb földek vannak, ami ma is a mezőgazdaság csúcsai, szabad így mondani. Onnét őket elűzték, elkergették a Szikláshegységbe, ahol hát sokkal mostohább területeken vannak, de azért vannak indián törzsek, akik eleve itt éltek, és alkalmazkodtak ezekhez a viszonylag száraz, rossz talajjal rendelkező éghajlatú területekhez, itt a Szikláshegység medencében, és a Taos népesség az is egy ilyen indián kis törzs volt, egy elég pici törzs, tehát ma mindössze néhány ezer tagja van ennek a törzsnek, de ők mondjuk körülbelül legalább 1000 év óta itt élnek ezen a helyen, de az is lehet, hogy még régebben, tehát ők eleve itt egy ilyen kis medence területet szemeltek ki maguknak, és amiért ugye különösen érdekesek, hogy nekik van egy pueblójuk, egy olyan fajta épületük, ami a legrégebbi az Egyesült Államokban. Ezt fel akarjuk képzelni, akkor legjobb, ha megnézünk képet, de ha most éppen hirtelen nincs valakinél ott, hogy a képet keressen, akkor úgy képzeljük el, mintha ilyen nagy téglákat, tehát mondjuk ilyen konténer méretű téglákat így egymásra pakolnánk, csak persze ez nem vasból van, hanem agyagtéglából.
És így elcsúsztatva, mint egy piramis, ugye, ilyen teraszos, mediterrán jellegű. És ez a legrégebbi épület, ugye, ahogy mondod, és ennek a korát 1400 közé, 1300 közé teszik, és még lakott.
Igen, tehát ugye pontos feljegyzés nincs, ugye az indiánoknak nem volt ilyen fajta írásuk, vagy feljegyzett történelmük, Tehát nyilván vannak valamiféle hagyományok, de leginkább ezt a fák évgyűrűjének a vizsgálatával határozzák meg, hogy ezeket az agyag épületeket a gerendák tartják össze fönt, és akkor azokból lehet kormeghatározást végezni. És az alapján tudják, hogy hát 5-600 évnél ez öregebb, 1000 évnél fiatalabb. Tehát hogy van egy elég nagy bizonytalanság a pontos korban, de hogy nagyjából oda kell tenni, tehát az 1300-1400-as évek az jó lehet.
Na egy kicsit szakmázunk, jó vagy szakmázunk? Azt mondtam neked, hogy fel kellett kötni a fehér neműt, az ember mindent érteni akart a cikkben. Szakmázunk, mert ugye én azt mondtam az elején, hogy rift, tudtam is riftesedés, ezt ott ki is fejted, és nagyon klasszul ábrázolod is. Hogyan nem hasad ketté Észak-Amerika?
Így van, tehát hogy én azért mindig igyekszem, most a szakma alatt, hogy a geológiát értjük, vagy a földtudományt, ha erről beszélünk, hogy azért érthető legyen mindenki számára, tehát hogy nem kell remélem félni tőle, vagy el lehet ezt olvasni. Szóval arról szól, hogy a kelet-afrikai államrendszert azt azért manapság már mindenki tanulja az iskolában, vagy a nagy többség azt gondolom, és képeket látunk róla, ahogy ketté hasadott a kontinens, és mindig elmondják, hogy akkor ennek az lesz majd az eredménye, hogy Afrikának a keleti csíkja leválik, eltolódik, és akkor oda bejön a tenger, aztán később ott óceán lesz. Itt pedig az az érdekes, hogy egy nagyon hasonló folyamat indult be, ezt a folyamatot hívjuk riftesedésnek, a rift az ilyen árokvölgyet jelent, tehát beindult egy körülbelül 35 millió évvel ezelőtt, csak hogy elakadt a történet, tehát elkezdett távolodni egymástól Amerikának a keleti meg a nyugati oldala, egy ilyen észak-déli árok mentén. Ki is tágult ez az árok egy ilyen néhány 10 kilométer szélességűre, majd aztán elakadt a folyamat. És máshogy alakultak itt a nagy erők, amik a tektonikát irányítják, és végül ez így megmaradt. És akkor csak egy árok van a helyén, meg az árokban, ahogy kicsit elkezd tágulni a földkéreg, kicsi rést nyílik, lehetőség nyílik, és akkor a magma feltör a mélyből, és vulkánok jönnek létre. Tehát itt van egy árkunk, amit úgy láthatunk a térképen, hogy egy ilyen medence sorozat, közepén folyik a Rio Grande folyó, és mindenféle vulkának kísérik ezt a terepet.
Jöjjenek az öntözőkörök, jó? Mert nekem talán ez a legizgalmasabb, vagy legérthetetlenebb fotó a cikkben, míg aztán el nem olvastam, hogy ez nyilván felülről, és egészen jópofa, mint egy ilyen amőba játék, egy ilyen gójáték, inkább gójátéknak tűnik a felvétel.
Igen, nagyon jó hasonlat, pont a góra nem gondoltam még, de valóban arra emlékeztet leginkább. Tehát ugye ma az, hogy mi volt felvételket néztünk, ezzel bámulatos dolgokat figyelhetünk meg a föld felszínén, és ha az ember itt az Egyesült Államoknak ezeket a száraz részeit nézegeti, akkor sok helyen fog látni ilyen kis köröket. Ezek a körök, ezek pont 800 méter átmérőek, mindegyik egyforma, és valóban van, ahol teljesen lefedik a földet, van, ahol kis lyukak vannak benne, és van, amikor egyszínűek, van, amikor többszínűek, ezeket mindenképpen egyszerűen meg kell nézni. Az ember gondolkozik, hogy hát mitől ilyen körös a felszín. És hát, hogyha utána olvasunk, utána nézünk, meg ugye most láttuk is a helyszínen, akkor kiderül, hogy ez az öntözés miatt van. Egy ilyen körnek a közepén fúrnak egy kutat, abból kivezetnek egy csövet, ami egy ilyen nagy lábakon, ilyen kerek lábakon körbe gurul, és akkor így öntözik a tájat. És akkor mivel egyébként száraz a terület, tehát körülötte van nem mindent ilyen sárgás a terepszín, de itt ezeknél a köröknél pedig zöld lesz, vagy hát az év szakától függ egyébként, hogy milyen színű zöld, barna, lehet sárga időnként, és akkor ez látszik felülről, és hát jó ezt megnézni közelről, de mindenkinek mondom, hogy ehhez nem kell elmenni az USA-ban, mert most már ez nálunk is kezd divatba jönni. Például, ha az ember mondjuk Budapest és megy az M1-es autópályán György felé, akkor ott Komárom környékén, Komárom után lehet látni ilyen öntözőköröket.
Igen. Amiről most beszélsz, az 2000 méter feletti történet. Tengerszint felett 2000 Igen. méterre járunk most, az az alaphelyzet.
Igen, tehát ugye a Sziklás-hegységben benne vagyunk, és Igen. akkor itt a magas hegyek azok ilyen 4000 méter fölé nőnek, és ahol ugye ezek szétnyíltak, tágultak, és köztük kialakult ez az árok, vagy medencék, ez körülbelül 2000 méterre van a tengerszint felett még mindig. Tehát magasan vagyunk, hegyek között vagyunk, tehát emellett a hegyek lecsapolják a felhőket, a páratartalmat, úgyhogy magában a medencében nagyon minimális eső esik. Tehát ezek kvázi sivatagos területek lennének az ember nélkül, illetve hát a hegyekre esik az eső, meg a hó, és akkor abból lefolyik, és akkor az a víz aztán a felszín alatt közlekedik, és azt lehet a futkutakkal kiszedni például.
De van az Alamosa medence, és ott van az a hegység, az a De Cristo hegység, nem tudom milyen Sangre de Cristo hegység, az nekem messzire olyan volt, vagy a kép alapján, mint a magas Tátra, amikor közelítesz felé, ez pont úgy nézett ki, de hát nyilván nem. Mert itt homok is van, meg némi arany is volt, ugye, és ez veszélyeztette a homokot.
Igen. Igen, tehát ugye mivel száraz szelet, de oda jönnek be a folyók, azok hozzák be a kavicsot meg a homokot, és az évnek egy nagy részében, vagy van, ahol ugye öntözés nélkül egész évben, itt tehát a homok van a felszín, és akkor a szél belekap. És a szél az itt nagyon tud elfújni, és az hordja magával többek között ezt a homokot, és többfelé látni a medencében ilyen homokos területeket, de az az érdekes, hogy van egy ilyen kis sarok, egy kis zug emellett a hegység mellett, a Szent Benedek Tisztó hegység mellett, és abban a zugban egy hatalmas homokkupacot hordott össze a szél, mert relatíve nem nagy területe vannak, de ilyen 235 méter magasságig nőnek a legnagyobb dűnék itt, ami elég tisztességes, sőt a legnagyobb az USA-ban, úgyhogy így is hívják, hogy Great St. Jules, vagyis nagy homokdűnék ez a terület. És ugye az aranyat is említettem, valamennyi aranyat is hoztak ezek a folyók, és akkor az is belekerült ebbe a homokba, nagyon-nagyon kis mennyiségű, de valamikor a 20. század elején, vagy talán még korábban, neki akartak egyszer állni, hogy akkor kiszedik belőle az aranyat, ugye átrostálják a homokot, de akkor az egészet átmozgatják, a homokdűnék szépen tönkre mennek, úgyhogy hál' Istennek nem ebből az irányba ment el a dolog, aminek azért az is az oka volt, hogy kicsi volt az aranytartalom, és nem érte meg, de idővel aztán észrevette ezt a természetvédelem is, és akkor kisebb fokú védettségek után a 2000-es évek elején végül nemzeti parkán nyilvánították, úgyhogy reméljük, hogy ez most már elég lesz arra, hogy megvédje az embereknek ezt a különleges területet. Tehát tényleg olyan, mintha a Szaharában járna az ember, de mégsem olyan, tehát a homokdűnék szépek, nagyok, de a háttérben pedig mondjuk ezt a havas hegységet láthatjuk.
Közben lapozgatom, most már elővettem az újságot, az is itt van előttem, nem csak a feljegyzésem, hogy de minden gyerek a játékboltban úgy lubickolt el ott a rengeteg, nem tudom hány nap volt, vagy hány hét volt, de hihetetlen színes, nagyon sok, tehát egy geográfusot rengeteg minden izgathat. Nem egy síkú a táj, azt lehet mondani.
Hát ez egy paradicsom, és akkor ez csak egy kis szeglete igazából a Sziklás hegységnek, amiről beszélünk. Tehát ha odén megyünk még pár száz kilométer, akkor megint egész más tájak tárulnak fel. Ugye említettem, hogy vannak vulkánok, tehát csak külön önmagában a vulkánokkal is lehetne rengeteget foglalkozni. Melyen megyünk, ilyen sziklaévek, hidak vannak, akkor már kicsit odé vagyunk, de szóval tényleg rendkívül színes a táj.
Na jöjjön, hogy a vége fele az indián történet. Jó, ha már ígértük, vagy én ígértem, Maj Károly, meg Winnetou, meg Pueblo, meg nem Pueblo, hol laktak, nem laktak ott. Mi volt ez az apró tévedése Maj Károlynak?
Igen, egy picit visszakérdeznék, hogy te mennyire olvastad a Winnetou-t.
Abszolút, a nagy indián könyvet, hogyne. Pueblo, szóval az nagyon gyakran előfordult, tehát az, mint ilyen szálláshely, hát az ember nem tudta így elképzelni, hogy te lefestetted, meg a fotók mutatták, de sőt, Pueblo indiánok is voltak. Ez mint hogyha egy ilyen jelző lett volna, azt hiszem.
Igen, ezeket nagyon sokat olvastad, és egyébként most látom, hogy mi a gyerekeinknek azért odaadtuk, de nagyon sok mai gyerekkel láttam, hogy ezek az indián könyvek, ezek itt kihaltak, eltűntek máshova helyettük.
Meg golygó mit is sincs már.
Idéztem egy kicsit a Winnetouból itt, de tényleg tehát az van, hogy ezek az indiánok a könyvekben, indián könyvekben nagyon sokan ilyen pueblókban laknak, ezekben a különleges épületekben, és akkor itt volt egy kis tévedés a kármánynak, aki írta a Winnetout, hogy valójában az apacs indiánok, akik a regényének a középpontját képezik, meg Winnetou és apacs, ők azért nem pueblókban laktak, hanem sátrakban.
Tipikben,
igen. Igen, de az is megvan egyébként, hogy a nomád indiánok közül is van, amelyik tipiben lakik, van, ami azt is épít magának másfajta típusú sátrat, szóval sokkal változatosabbak az indiánok, és tulajdonképpen maga ez a szó is egy kicsikét szerencsétlen dolog, hogy így egy kalap alá vesszük őket, mintha azt mondanánk itt, hogy hát akkor az európaiak. Amúgy egyébként az indián szó pedig ugye az Indiából jön, ugye Kolumbusz tévedése nyomán, aki azt hiszem, hogy Indiába jutott el. Tehát ők nem is indiánok, nem is indiai lakók, hanem ma azt jogos rájuk mondani, és ebben viszont tényleg egyet tudok érteni, hogy amerikai őslakosok.
A végével fejezzük be, jó a cikknek a fiatalon elhunyt indián lányal, ugye, aki valahogy ide került a szobra, pedig nem is itt élt, ahogy írott 300 évvel azelőtt, igen, egész más, és szenté avat.
Igen, én is az indián szót használom egyébként, elnézést, tehát, hogy egy indián szent, ugye ezen meglepődik, igen, az ember, mert ugye az indiánok elsősorban nem ez jut az eszünkbe, de nyilván az indiánok közül is nagyon sokan csatlakoztak a különböző keresztény egyházakhoz, többek között a katolikus egyházhoz, de más egyházakhoz is, és hát ugye a katolikus egyházban vannak szentek, és akkor nyilván úgy érezték, hogy akkor pontos lenne ezt, hogy az indiánok elé is állíthassanak egy valamiféle példaképet, úgyhogy ilyen módon aztán 20. században szenté avatták Kateri Tekak Vitát, aki egy ilyen szelíd lelkű, alázatos indián lány volt. Északon élt a nagy tavaknak a környékén, tehát egyáltalán nem ott, ahol most egyébként jártunk ebben a cikkben, de itt van egy nagyon szép katedrális Santa Fe-ben, és akkor elé egy ilyen indián szentnek a szobrát állították, mert azért vannak itt indiánok, nem nagyon sokan egyébként, de azért tudom én 3-4% indián van magában a városban, és akkor ezért rakták ide ezt a szobrot. Annyit elmondanék Santa Fe-ről, ami a cikkben azért benne van, meg a képekben benne van, és ezért is mondtad, hogy ez annyira színes, mert hogy ezt a, van ugye régi pueblója a taos indiánoknak, de Santa Fe-ben a 20. század elején eldöntötték, hogy itt mindent ebben a pueblo stílusban akarnak megépíteni, és tényleg az óvárosnak a nagy része így épült föl, tehát hogy egy fantasztikusan érdekes és különleges ettől a városkép.
Nagyon szépen köszönöm, azt akartam még mondani, hogy ez a lány ugye a szobrával a rózsafüzért tart a kezébe, és indián tollakat, hogy ez milyen érdekes kettősség. Örülök, hogy beszélgettünk, nagyon szépen köszönöm. A legfrissebb Földgömb magazin volt nálam, és Telbisz Tamás cikkéről beszélgettünk, aki geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének a docense. Nagyon szépen köszönöm, Tamás.
Én is köszönöm.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.